Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén keresztelői énekünként énekeljük 329. dicséretünk második versét. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves testvérek, hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus keresztség sákramentumát. Jézus mennybe menetele előtti utolsó szavait olvasom, ahogyan Máté evangéliuma 28. fejezetének legvégén a 18. verstől olvashatjuk, így szólt Jézus tanítványaihoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk a helyünket. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők! A mai keresztelőn két szót szeretnék mindannyiunk szívére helyezni. Röviden ezt így mondanám két szóban a keresztelőnk üzenetében. Példa és felelősség. Máté evangéliuma 18. fejezetében az első néhány versben Jézus a kisgyermekeket példaként állítja a tanítványok elé. Miben példa? Ezt olvassuk, így szól tanítványaihoz Jézus, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Miben kell olyanokká lennünk, mint kisgyermekek? Nyilván nem viselkedésben, kedves gügyögésben, hanem egészen másban. A folytatásban ezt mondja Jézus a következő versben, így olvassuk. Aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Tudnék, Jézus ezt egy kérdésre mondja feleletként. Ezt kérdezik a tanítványok, ki a nagyobb a mennyek országában. Az alázatot mondja itt Jézus. Az alázatról beszél, arról az alázatról, ami a gyermek születésétől kezdve ott van az ő életében. Hiszen tudja, hogy mindenben segítségre szorul. Segítségre van szükségem. Még nem tudok sok mindent. Ahogy nő, majd egyre több mindent tud önállóan. Megtanul magáról gondoskodni, az alapvető létszükségleteit ellátni, enni, inni, és a többi egyéb dolgot, járni, beszélni, de minden tanul. Még nem tudok enni, etess meg, mert éhes vagyok, és inni. Nem tudok pelenkát cserélni, ruhát cserélni, segíts, tedd meg. De nem csak ilyen külső szükségekre értendő ez. Szükségem van szeretetre, odafigyelésre, kedves szavakra, ölelésre, érintésre. Szükségem van. Anya, apa, keresztanya, keresztapa, ezekre szükségem van. Nem mondja ki, de jelzi. Néha aztán majd ki is mondja. Rád vagyok utalva. És ebben van egyfajta alázat. Szükségem van arra, amit adni tudsz. Ezzel a bizalommal és ezzel az igénnyel fordul minden gyermek szüleihez. Szükségem van arra, amit te nekem adni tudsz. Szükségem van rád, a gondoskodásodra, a szeretetedre. És ha kisgyermekre, a gyermekünkre tekintünk, akkor jusson ez eszünkbe, hogy Isten nekünk ilyen gondviselő mennyei atyánk akar lenni. Ezzel a bizalommal és igénnyel forduljunk Isten felé. Erre hív minket Jézus. Valljuk meg, mennyei atyám, szükségem van rád. Szükségem van a gondoskodásodra. Szükségem van arra, amit adni tudsz nekem. Külső dolgokban és a szeretetedben. Szükségem van rád. Tanuljuk meg ezt a gyermekektől, ezt az alázatot, hogy rád vagyok utalva, mennyei atyám. Kell az, amit adni tudsz, mert nem boldogulok magamtól. Legyen ebben példa a gyermeki viszonyulás. Ahogy ő ezt jelzi létfenntartásához, alapvető szükségleteként. De azt is hadd mondjam a család életére és a beszélgetésre tekintette. De jó látni, amikor egy gyermekben van nyitottság Isten dolgaira. Amikor egy gyermek, igen, ezt megérzi, hogy jó Istenre figyelni, jó Istennel együtt lenni, jó az, amit ő adni tud nekem, szükségem van rá. A beszélgetésben gyülekezet még nem tudja, de majd megtudja hamarosan. Megelőlegezem. Ahogy írtam föl az adatokat, első kérdés a gyermek neve Mózes. Következő kérdés ez volt, miért Mózes? És egy nagyon szép történetet hallottam, ahogy Mózinak a bátyja megélte az Istennel való közelséget egy álmában is. És de jó ez, hogy van ilyen. Hogy a gyermek megérzi az Isten közelségét, és hogy jó Istennel lenni. Igen, Isten erre hív. Erre hívja a gyermekünket, és a szülőket is. Erre a közelségre, arra a gyermeki bizalomra, hogy Uram, szükségem van rád. Mózes szoros élő kapcsolatban volt Istennel. Ő képviselte a népet Isten felé, és ő képviselte Istent a nép felé, adta tovább Isten szavát a nép felé, és vezette a népet a pusztában. Isten most Mózest is, és Rikárdot is erre hívja, erre szoros kapcsolatra. Erről szól a keresztség, egy meghívó átadás, egy ilyen Istennel való szoros szövetségi kapcsolatra. Isten hív. Gyere, legyél velem élő közösségben. Jézus hív, gyere, kövess engem. Erre hívja gyermekeinket, gyermekünket, egész életükre nézve. És ahogy szó volt erről, hogy ezt jelenti a gyermek lét, gondoskodnak rólam. Úgy kapok gondoskodást, hogy nem kell érte megdolgozzak. Nem kell kiérdemelnem, nem kell tennem érte. Kapom ajándékként a kapcsolatra tekintettel, mert az ő gyermeke vagyok. Ilyen a mi mennyei atyánk szeretete is, hogy nem megdolgoznom kell érte, csak elfogadnom. Az, amit tőle kapok, egyáltalán az életem, hogy itt vagyok, megszülettem, gondoskodik rólam. És a mennyei kincsek, az, hogy vele kapcsolatban lehetek, az, hogy ő olyan áldozatot hozott értem, ami ember feletti, az ő fiát Jézust értem áldozta, az én örök életem, az én üdvösségem, az, hogy ott lehetek majd a mennyei hazában, amiről ez az álom szólt, hogy utaljak erre. Ez ajándék, azt elfogadnom kell. És kérnem, hogy Uram, szükségem van szeretetedre. Elismernem, hogy szükségem van rád, és elfogadnom. Gyermekkeresztség erről is szól. Elfogadom Isten megelőző kegyelmét. Gyermek még ebből nem sokat tud, nem sokat ért, de már részese. Erre hívja Isten őket, szüleiket, családjukat, mindannyiunkat. Felelősség ezt szülőként megérteni, naponként tudatosítani, és tenni azért, hogy ennek tényleg részesei legyenek. Ne csak egy ünnepi alkalom, megtörténik, és ennyi volt. Naponként erősíteni ebben őket. Közös imádság, beszélgetések, példamutatás az Istennel való kapcsolatra nézve is. Hogy a két kérdésre adott válasz majd az ne egyszer elhangzott és üres szó legyen, hanem valóság, hogy úgy nevelik és neveltetik gyermeküket, hogy hitükről majd bizonyságot tudjanak tenni, hitvallást tudjanak tenni. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében teszem fel az ilyenkor szokott két kérdést szülők, keresztszülők felé. Kérem, jöjjenek az Úr asztala mellé, és kérem, hogy a gyülekezet fennállva legyen ennek tanúja. Kérdezem szülőktől, keresztszülőktől, akarják-e, hogy gyermekeik az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak?
Akarják.
Ígérik-e, fogadják-e, hogy gyermekeiket úgy nevelik és neveltetik, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten bevetett hitükről majd önként tudjanak hitvallást tenni a gyülekezet színe előtt a konfirmáció alkalmával?
Igen,
a gyülekezethez fordulok most. Ígéritek el, hogy a gyermekeket szeretetben, imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben nevelhessék. Ígérjük. Valljuk meg most hitünket mindannyian, akik hitben nevelni szeretnénk majd ezeket a gyermekeket is. Mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, bűnök bocsánatát, testük feltámadását és az örök életet. Amen. Most együtt imádkozzunk ezekért a gyermekekért és családjukért. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy mi mind így szólíthatunk, mennyei Atya. Fiadban, Jézusban, gyermekeiddé fogadsz bennünket, és így viszonyulhatunk hozzád. Így kérhetjük gondviselésedet, szeretetedet, bűnbocsátó kegyelmedet. Hadd legyünk mindannyian ezzel a gyermeki hittel, bizalommal feléd, ahogyan ígédből is hallottuk. Köszönjük, hogy itt lehetnek most közöttünk az úrasztala előtt ezek a gyermekek, hogy életükre együtt kérjük áldásodat, hogy együtt kérjük, hogy valóban a tieiddé legyenek ők, megismerjenek téged. És ők is mennyei atyáként tekintsenek rád. Köszönjük, Urunk, a vágyat, amely ott van a szülőkben, hogy gyermeküket, gyermekeiket te utadon vezessék, hogy a te szeretetedet adják tovább, hogy hitben neveljék gyermeküket, add, hogy ezt a fogadalmat, amit tettek, tudják megtartani. Légy velük a mindennapokban, hogy az élet sokféle kihívása, próbatétele, kísértése ne tudja a te utadról elvinni őket. Légy velük a nehézségekben, az örömökben, mindennapokban. Áld meg, Urunk, így kérünk ezt a családot, mindkét családot. És add, Urunk, hogy ezek a gyermekek, ahogy felnőnek, megismerjenek téged, mint megváltó Urukat, és gyülekezetünk hűséges tagjai lehessenek. Hallgass meg imádságunkat, kérünk. Amen. Jó.
Ricardo. áldjon, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Amen.
Mózes József, Ricardo, Márko, Isten áldjon meg téged, és őrizzen meg téged. Neveljen fel nagyjá, szüleitek örömére, Isten dicsőségére. Áldjon meg otthonotokban a hit, a remény, a szeretet mennyei ajándékaival. Amen. Mózes, József, Isten népe közé tartozik. Ricardo, Isten népe közé tartozik. Folytassuk Isten tiszteletünket. 213. dicséretünket énekeljük. Első 7 versét. Mindenható Úristen!
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Lukács evangéliumában a 15. fejezetben. A 15. fejezet tékozdó fiú történetét hallgassuk meg ülve.
Lukács evangéliumából, a 15. fejezetről, a 11. verstől így szól Isten igéje. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb azt mondta az apjának, Atyám, add ki nekem a vagyonom rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük vagyonát. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egy polgárához, aki elküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az élességgel, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta: az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérbe, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb ruhát és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt ujjára és salut lábára. Hozzátok a hízott borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltadott. És vigadozni kezdnek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt. És amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt: a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni, de az apja kijött, és kérelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsolatodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki paráznanőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által látjuk és tapasztaljuk hétköznapi életünkben, hogy mennyi minden elveszett már bennünk és elveszett körülöttünk. Látjuk, ahogyan ifjúként vagy gyermekként terveket szőttünk, álmokat álmodtunk, és amikor eljött a megvalósulásnak az ideje, akkor nem esett róla szó, nem engedte az idő, vagy éppen a helyzet. És vannak már köztük olyanok is, amelyek megvalósíthatatlanok. Kifolytak kezünk közül, mint ahogyan a víz vagy a homok kiszalad ujjaink között. Látjuk, Urunk, azt is saját személyes életünkben, hogy kik azok, akiket elveszítettünk. Ó, hányszor állunk meg ravatal mellett, és hányszor sóhajtunk hozzád, vesztesekké lettünk. De tudjuk személyes életünkből is azt, hogy elveszíteni valakit nem csak így lehet, hogy nem látjuk már mosolyát, hanem úgy is, hogy nem gondolunk rá, hogy nem beszélünk vele, hogy kiírjuk őt életünkből, elveszettnek véljük. És hányszor van úgy, Urunk, hogy valaki más, éppen talán olyan viselete miatt, mint itt az igében olvasunk, paráznaság, alkohol, kábítószer miatt veszik el az életünkből. Megvalljuk neked, Urunk, hogy sok barátot, sok társat, sok embert veszítettünk már el. És látjuk azt is, Úrunk, hogy hányak tűntek el úgy az életünkből, hogy nem is gondolunk már rájuk, akár a gyülekezetből. Nem tartjuk őket számon. Kiírtuk őket jegyzékeinkből, gondolatainkból, kihúztuk őket imalistáinkról. Elveszettek. És te látod egészen őszintén azt, hogy hányszor mondjuk magunkról is, hogy elvesztünk. Hogy nincs útbaigazításunk, nincsenek célok az életünkben. Nincs, aki megöleljen, szeressen. És hányszor mondtuk azt, látjuk és bűnbánattal valljuk, amikor elvesztettünk téged is. Nem csak életünk horizontját, hanem életünknek magját. Hányszor vesztettük már el a Krisztust? Hányszor nem róla szóltunk, hányszor lettünk olyanok, akik azt remélték, hogy te elfordított tekintetedet rólunk, hányszor éljük így vesztesként az életünket. Engedd meg, hogy a mai alkalommal igéd megkeressen. Keresd meg bennünket, kérünk a te igéddel, hogy otthonra találtak lehessünk. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésre, 376. dicséretünk 3. verszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, melyet szent lelke segítségével hirdetni kívánok közöttetek. Olvastuk már és hallottuk Lukács evangéliumában a 15. fejezetben, most újra olvasom a 23. és 24. verset. Az apa mondja, hozzátok a hízott borjút és vágjátok le, együnk, vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és így vígadozni kezdtek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, oly sokszor olvassuk úgy a Szentírást, mint hogyha abban olyan példázatokkal találkoznánk csak, amelyek régen szólaltak meg. Régen érthetőek voltak, mára pedig idegenné lettek. Máskor pedig úgy olvasunk egy szentírási részt, mint hogyha annak pusztán lelki üzenetét fogalmazhatnánk meg. Elspiritualizáljuk azokat a folyamatokat, amelyek abban zajlanak. Jézusnak Lukács evangéliumában olvasható hármas tagolású példázat sorozatát mondhatnánk az evangélista látásmódjának a központi kérdéseként is. Hiszen az evangélista Lukács úgy érti meg, úgy tapasztalja meg a krisztusi jóságot, szeretetet és megváltást, hogy az elveszett után megy, hogy felkarolja, hogy megváltja. Mint hogyha az evangéliumnak is az egyik tétel mondata lenne ez, az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtalálja azt, aki elveszett. Ezt látjuk és ezt tapasztaljuk, ezt olvassuk most is. A korabeli külső források arra is utalnak, hogy Jézusnak ez a példázata, ez nem egy mese, nem egy tanmese, mondhatnánk így is, de nem egy tanmese, hanem valóságos történetet is megfogalmazhat. Egy ókori levélben olvashatunk arról, hogy egy engedetlen fiú így könyörög az ő atyának. Azért írok, hogy tudassam, mezítelen vagyok. Esedezem, bocsáss meg nekem. Tudom, mit tettem magammal. Megtanultam a leckét. Nyilván nem csak arról van szó, hogy egy ókori eset megismétlődik a mában, de erről is szó van. Egy létező kérdésről beszél itt Jézus Krisztus. Egy olyan létező kérdésről, amely mindannyiunkat feszít, milyen a viszonyom Istennel, és milyen az én viszonyom az én embertársammal. Vagy hogyha még konkrétabban szeretnék fogalmazni, akkor Jézust kérdezik, hogy hogyan foglalja össze ő magam az egész Ószövetséget, a törvényt és a prófétákat, és ugyanezt a kettős egy feleletet adja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből, mondja Máté, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. E kettőtől függ minden. Az egész Szentírás ezt a kapcsolatrendszert próbálja kibontani, kifejteni minden nehézségében és minden örömében. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd vele barátodat. Az Isten és ember kapcsolatáról van szó, és az ember és ember kapcsolatáról van benne szó. Arról, ahogyan Isten létrehozza ezt a kapcsolatot, és ahogyan az ember ezt elrontja. És újra, ahogyan Isten ezt a kapcsolatot közte és egymás között is helyrehozza kegyelemből. Ennek a legszebb példázata a tékozló fiú történet. És hogyha máshonnan nem tudnánk a Szentírásból, hogy erről szól, Istennek erről a szeretetéről szól a Biblia, akkor itt megtaláljuk a kulcsot hozzá. Ezt kereshetjük, ezt láthatjuk, és hogyha ezt a kulcsot találjuk meg, Isten hogyan szeret bennünket, akkor megértjük az ő üzenetét. Még egyszer mondom, lelki és gyakorlati kérdésekről is szó van benne. Lelki és gyakorlati. Vajon menni kell-e, vagy maradni? Már hogy menni kell-e otthonról, vagy éppen maradni kell otthon? Mindkét fiú esetében itt a Szentírási példázat ezt a kérdést feszíti. Menni vagy maradni? Olyan helyzetet teremteni, amikor én magam dönthetek. Vagy hogyha egy másik megvilágításba helyezem ezt a kérdést, akkor így is fogalmazhatnék, hogy tudom-e hordozni azt, hogy alávetett vagyok? Tudom-e hordozni azt, hogy szolga vagyok, vagy tudom-e hordozni azt, hogy gyermek vagyok? Nem, de inkább először szeretnék dönteni. Dönteni a saját dolgaimról, dönteni a saját jövőmről, dönteni arról, ami majd következik. És hogyha így történik, akkor a múlt elsötétül, akkor az emlékezet szelektívé válik. Dönteni. És amikor szelektívé válik az emlékezet, akkor azt mondja, hogy minden bajnak az oka az, hogy otthon vagyok. Hogy az otthon csak akadálykorlát, az otthon parancsuralom, a jövő pedig a szabadság. A jobb jövő pedig a szabadság. Máshogy képes lehetnék mindenre, ott nincsenek korlátok, és egészen pontosan én tudom a legjobban, mire van szükségem. Az öntörvényűségben mindig az a legveszedelmesebb, hogy lassan elmarad a törvény, és maradok én, mindennek a közepe, tengelye és mindennek a célja. Hogy is volt ez? Emlékezzünk egy pillanat erejéig arra, amikor Isten megformálta az embert a maga kezével, a földnek porából olvassuk a Szentírásban, és a saját lelkét lehelte bele. Engedelmességet várt tőle teljes szabadságban. Megvolt az alaptörvény is, hogy a kertnek arról a fájáról ne egyetek, mert ha arról esztek, akkor meg kell halnotok. Hogy is volt ez a teremtés történetében, az otthon világában? Isten a maga képére és hasonlatosságára formált meg bennünket. De az ember nem elégedett meg avval, hogy visszatükröződhet benne Isten szeretete és szentsége, és azt mondta, hogy olyan akarok lenni, mint az Isten. Kevés az Isten képűség. Nekem több kell, olyan, mint az Isten. Kevés az, hogy ő megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz ebben a világban. Hadd legyek én az erkölcsi mérce. Szűcs Ferenc mondta, hogy valahol ott a bűneset kapcsán fogalmazódik meg egyáltalán az a kérdés, hogy mi az etika. És amikor az ember öntörvényű lesz, akkor igazzá válik az a nem református mondat, hogy az öntörvényűségben a cél szentesíti az eszközt. Gondoljuk végig, amikor az ember önmaga marad a maga vágyaival, a maga műneivel, a maga elképzeléseivel, akkor mindent ezen a szemüvegen keresztül vizsgál, hogy elérjem a célomat, és ehhez minden eszközt igénybe tudok venni. Csak egy dolog kell hozzá. Osszuk meg a vagyont. Ennyire realisták vagyunk. Osszuk meg a vagyont. A magasztos cél eléréséhez, hogy önmagam legyek, ugyanis szükséges a pragmatikus eszköz a pénz. Piacról élünk mindannyian. És mindenkinek jár, ami jár. Ez az öntörvényű embernek a gondolkodása. Kedves testvérek, ne gondoljátok, hogy csak megáltalkodott bűnnel kapcsolatban igaz ez a megállapítás. Hogyha nagyon őszinte vagyok, és ima életemet kiterítem, akkor gyakran én is ilyen tékozó fiú vagyok. Istennek azt mondom, hogy azt kérem, hogy azt követelem tőle, hogy adja meg azt, ami nekem jár, az én céljaimhoz, az én jövőmhöz, az én elképzeléseimhez, az én családomhoz, mindenemhez. Adja meg Isten azt, ami nekem jár. Lehet, hogy nem pénzt kérek tőle, de azt, ami az életemet boldoggá tehetni, azt szinte követelem. És hogyha az enyém, akkor elkezdem építeni a magam életét, a magam szobrát. És közben pedig az ember megpróbálja kitörölni belülről az atyai háznak az emlékét. Valójában ennek a világnak a legfontosabb szava az, hogy az enyém. Az enyém minden. Mert hogy magam vagyok az egyetlen, akivel megférhetek. És így épül az új világ. És amikor megy ez az élet, amikor van forgataga, van dinamikája, amikor van lendülete, akkor kezd megvalósulni az álom, az amerikai álom, sokszor éppen az. Én vagyok az a jó tündér, aki tudok varázsolni, azonnal teljesítem saját magam kívánságát, mert ez nekem jár, vagy pontosan én tudom, hogy mi az, ami a gyermekeimnek, családomnak, szeretteimnek a legfontosabb. Hát ki értene hozzájuk jobban, mint én? Ez a szép új világ. Nem tudom, hogy átéltétek-e már ezt. Én átéltem azt, amit a kisebbik fiú itt ebben a történetben, a tékozdó fiú történetében. Add ki, mert jár. Csak amikor beborul az idő, amikor elfogy a lendület, amikor megváltoznak a külső körülmények, akkor átalakul ez a szobor, és kezdjük reálisan látni. Látjuk annak értéktelenségét, látjuk annak repedéseit. Kezdünk kifogyni pénzből, emberekből, lehetőségből, és elkezd recsegni, ropogni az életünk. Valahogy olyan ez, mint az egyik kultuszfilmben, a Matrix című filmben, hogy minden olyan szép, remek, és egyszer csak megmutatják a valóságot, a romokat. Megmutatják benne az embernek az életét. Ott van egy döbbenetes reklám ebben a filmben, bemutatnak egy elemet, egy ceruza elemet, hogy ezek vagyunk mi. Mozgatjuk úgy a hétköznapjainkat, robotként valahogyan tekerjük az életet, hajtunk, de ez a valóság. Fordul a kerék, és ott van a másik realitás, amit mi ezen az éghajlati övön így nevezünk, hogy a disznóvájú. Vagy talán inkább, hogyha a szó szerinti részt nézzük, akkor a kegyelem kenyér. A kitaszítottság. És magamra sem ismerek, mert nincsen lejjebb, egy dolog lehet feljebb, az pedig már messze van tőlem, fontos volt, de az álom helyében megérkezik a realitás, nem olyan, mint amilyennek szerettem volna. Ó, hány ember csalódik így az életben? A napokban is találkoztam fiatal emberrel, aki pontosan ugyanezt mondta el, hogy az élettől nem ezt várta, ő nem így gondolta, nem így akart felnőtté lenni, mint Nyilas Misi. Ő más szeretett volna. Valami igazabbat, tisztábbat, valódibbat. És mégis ott van a gödör alján. Vagy maradni? Ez a másik kérdés. Otthon. Hányszor találkozunk ebben is, hogy csak el nem mehet, csak maradj otthon. Maradjon a biztonság. Csak nem dönteni ebben a világban. Ó, de sokszor találkozunk ebben, mert esetleg elhibázok valamit. Nem dönteni, nem cselekedni, így nem elrontani. Szótlan, engedelmes vagyok. És közben pedig belül megemészt a düh, hogy miért nem értékelik mindezt. Sehol egy dicséret, sehol egy jó szó, sehol jutalom, itt a példázatban sehol egy kecskegida, valami értéktelen jószág, amit a barátaimmal elkölthettem volna vacsorára. Valami, ami elmondja, hogy nem csak maszlag vagyok, hanem egy a sok közül. Vannak ilyen megszokott sémák, a kockázat nélküliség a világban, nem tenni semmit, hiszen ez nekem jár. Ebben is ott van az én. Hiszen én vagyok az örökös. Én nem vagyok tékozdó, én nem vagyok szökevény, én nem vagyok pazarló. Én mint a gyerek vagyok. És otthon megfogalmazódnak a kemény mondatok is, hogy nincs kegyelem, nincs irgalom, nincs bűnbocsánat, nincs visszafogadás, nincs megtérés. Csak egy valami marad otthon, düh és indulat. Testvérek, a kitaszítottságnak a két végletét fogalmazza meg, menni vagy maradni, ez a példázat. És már nagyon is rólunk szól. Mert egy valamiről nincs benne szó, örömről, szeretetről, kapcsolatról, az Atyával. Csak keserűségről a gödör alján, csak epéről otthon, és mindezt nyelni, nyelni és nyelni. Mi a megoldás? Leírja a tezige, magunkba szállni. Elkezdeni summázni mindazt, ahonnan kiszakadtunk, ahonnan eljöttünk. Elkezdeni summázni azt, hogy hiányzik az a szeretet, amely átölelt bennünket. Az Atyáé. Mert az Atya szeretete viszont készen áll. Az Atya szeretete pedig ott van. Nem beszél arról a történet, hogy mit csinált az Atya addig, amíg a fiú magába nem szállt. Nem beszél arról, hogy otthon várakozott-e, feszült volt-e, de azt tudjuk, hogy amikor magába szállt, amikor átértékelte az életét, amikor látta azt, hogy így tovább nem mehet, hogy vissza kell fordulni, akkor az Atya is megmozdult. Akkor már várta, akkor kinyitotta az ajtót, kinyitotta a szívét. És talán ez a kulcs ebben az életben, a mindennapok világában, hogy nem mi vagyunk a megoldás, hanem az Atya, aki vár, aki tud megbocsátani, aki tud örömöt adni az életednek, olyat, amit nem vehet el senki. Mert a visszakapott fiú, itt ebben a történetben úgy tűnik, hogy csak a kisebbik, az ajándék. De megéri, mert Isten várakozik rád. Isten ünnepet szeretne készíteni. Ő szeretne örülni, az angyalaival együtt örülni. Szeretné az életedet a magáéval összekapcsolni. Mert az élet mindig fontosabb az előírásnál, a törvénynél, a szokásnál, az örök élet pedig még inkább. Ezt kínálja Jézus Krisztus. Értékes vagy. Értékesebb vagy, mint az előírás. Vannak olyan magyarázók, amelyek azt mondják, hogy ez a hízott tulok, ez az a tulok lett volna, amelyel az Atya, vagy a képzeletbeli, vagy itt a történetbeli apa elindul majd a templomba, és elviszi, hogy ez lesz az áldozati ajándéka, ezért hizlalja, ezért tartja. És amikor visszatér a fia, akkor kész feláldozni, örülni annak, hogy megtért, hogy elveszett és megtaláltatott. Mert az életed mindig fontosabb, értékesebb, mint az előírás. És ott van a másik fiú, akivel sokkal nehezebb dolgot kellett megértetni, hogyha mindig otthon vagy az atyai házba, az atyai szeretetnél, akkor ez nem kevés. Hogy a dicsérethez...